Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás, mondta az amerikai elnök a Fehérházban, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra. Donald Trump közölte, hosszan egyeztetett telefonon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány, illetve államfőkkel és a NATO főtitkárával. A dolgok elég jól haladnak, foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez. Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt. Az Axios oknyomozó portál értesülései szerint az Egyesült Államok által kidolgozott terv részeként Ukrajnának vissza kellene vonulnia a Donbass mintegy 14%-ából, amely jelenleg ukrán ellenőrzés alatt áll, de Oroszország is igényt tart rá. A legfrissebb tervezet alapján az érintett területet demilitarizált, szabad gazdasági övezetté alakítanák. A német sajtóhoz kiszivárgott tervek szerint Németország átfogó fegyverkezési partnerséget indít Ukrajnával, a két ország közös hadipari fejlesztésekbe és rendszeres védelmi konzultációkba kezd, miközben Berlin az ukrán ipart integrálna az európai piacra és technológiatranszereket biztosítana. Ezzel párhuzamosan Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, Ukrajnának valódi csapatokra és valódi képességekre van szüksége. A magyar miniszterelnök szerint meg kell akadályozni a külföldön befagyasztott orosz vagyon elkobzását és Ukrajnának adását, ha pedig ez nem sikerül, akkor valahogy ki kell belőle maradni, leginkább az orosz válaszcsapásokból kellene kimaradni, mondta Orbán Viktor a Patrióta YouTube csatornájának adott interjúban. Úgy értékelte, a 230 milliárd euró elkobzása felér egy hadüzenettel és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben hazánkat elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kaptunk, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírság és 200 millió euró általány összeg. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. Hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Magyarok is felszólalnak a Benes dekrétumokat érintő törvény elleni megmozdulásokon Pozsonyban, ahol egymást követő napokon tüntetnek a büntető törvénykönyv múlt héten elfogadott módosítás ellen. Tegnap civilek szerveztek demonstrációt, ma pedig az ellenzéki pártok hívnak nagy gyűlésre a fővárosban. Mindkét demonstráció központi témája az a jogszabálycsomag, amely egyebek mellett büntethetővé tette a Benes dekrétumok megkérdőjelezését. 163.003 gyermekes édesanya már idén érvényesítette az SZIA kedvezményt, ők már ősztől SZIA mentesen kapják a fizetésüket, tudatta Nemzeti Adó és Vámhivatal. Októbertől a három gyermekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Aki eddig élt a lehetőséggel, nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot, hívja fel figyelmet a NAV. Több helyen is elfogyott az influenza elleni védőoltás, írja a hvg.hu. A hiányt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is megerősítette a lapnak. A közforgalomban kapható oltásokból ugyanaz a mennyiség érkezett idén is, mint tavaly, viszont a vártnál nagyobb a kereslet a gyógyszertári készletek iránt, ezt jelezték a gyártóknak és a nagykereskedőknek, de pótlás nem várható. A házi orvosoknál azoknak, akik ingyenesen felvehetik a vakcinát, rendelkezésre áll a kért készlet. Pár napja kiderült, hogy új influenza törzs fertőz itthon is. Az új variáns ellen az oltás csak részleges védelmet nyújt, viszont várhatóan ezzel együtt is eredményesen véd a súlyos betegség és a szövődmények ellen. Emiatt csökkenti a kórházba kerülés és a nagyon súlyos lefolyás esélyét az időseknél, krónikus betegeknél többek között, így a veszélyeztetetteknek érdemes erre gondolniuk. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult az ég, párás a levegő ma is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként kialakulhat, a szél nem élénkül meg, a csúcshőmérséklet 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó mai összeállításunk elé, melynek első felében a rajzfilmek őskorába vagy hőskorába kalauzoljuk el hallgatóinkat, a műsor második felében pedig bemutatjuk dr. Dolhai Lajos, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora legújabb könyvét. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánok! 1901. december 5-én született, és 1966. december 15-én hunyt el Walt Disney. A mai generációnak valószínűleg, hogy erről a névről, hogy Walt Disney nem egy személy jut az eszébe, sőt, talán nem is tudja, hogy egy személy húzódik meg e mögött a név mögött, és nem a világvezető szórakoztatóipari vállalata. A halálozási és a születési időpontokat hagyják az apropóját a mostani beszélgetésnek, ha csak nincsen más, amit hoztál magaddal. Beszélgetőtársam Vozari Róbert, a Szent István Televízió operatőre rendezője. Miért választottad a most következő beszélgetés témájául Walt Disneyt?
Mert szerintem Disney a mai korunk egyik legmeghatározóbb ipari vállalata, mint beszéltük. Most már a filmiparban ők azok, vagyis ez a cég az, ami az egyik legmeghatározóbb filmtermelő, filmgyártó cége, és szerettem volna, hogy a születésnapja kapcsán, ami most volt, tekintsünk vissza az emberre, aki ezt az egészet megálmodta, megalkotta.
És aki nem érhette meg.
És aki nem érhette meg, hogy mekkora nagy vállalattá vált, de ő egy látnok volt. És szerintem menjünk vissza 1927-ig, amikor az amerikaiak rengeteget jártak moziba, Ernő. Az emberek 70%-a hetente ment moziba. Ez Amerikában ez körülbelül 90 millió embert jelentett. Hetente, aki elment néma filmet nézni, és híradót nézni, és a végén egy kis animációs valamit megnéztek. Jött ez a zseniális Walt Disney nevű figura, aki megálmodott egy olyan látomása volt, hogy magát az animációt, ez többet érdemel, mint időkitöltő, és abban reménykedett, hogy egy karaktert bemutathat a világnak, egy rajzfilm figurát bemutat a világnak, amivel az emberek tudnak azonosulni. És így megszületett neki Oswald.
Oswald egy nyúl volt?
Így van, Oswald egy nyúl volt. Hoztam is róla neked egy képet.
Onnan tudom, hogy nyúl volt.
Ő volt az első animációs nagy karakter, amit igazából a Walt elkezdett, akkor még nem volt Mickey Egerünk. Ő elkezdte az animációs korszakát, és nagyon sikeres is lett. De elfogyott a pénz, és igazából a stúdió kisemmizte őt. De amúgy ez az Oswald, ez nagy sikereket aratott, viszont a jogi bonyodalmak miatt elveszítette ezt a karaktert. Ott volt a semmi közepén, és ki kellett neki találni egy új karaktert. Elindult a vonaton, azt hiszem New Yorkba, és közben kitalálta, hogy kellene neki egy saját tulajdonú karakter, amiből megszületett Mickey Mouse, azaz Mickey Eger. Szerinted, ha el kellene neked mondani, Erni, mi az, ami jellemzi ezt a Mickey Egeret ma? Ha egy első, így becsukod a szemedet, és azt mondod, hogy mit látsz?
Két gomb van a nadrágján, meg nagyok a fülei.
Nagyok a fülei, igen. Most az volt a koncepció a Mickey Eger létrehozásánál, volt egy rajztervező, aki azt mondta, hogy legyen egy könnyen rajzolható karakter, mert ugye ezt a figurát több százszor meg kell rajzolni, hogy mozoghasson. Ezért elővettek három darab pénzérmét, a két pénzérme volt a füle, a harmadik a nagyobb, meg az volt a feje. És ez egyrészt azért volt jó, mert roppant gazdaságosá tette, ahogy le tudják rajzolni. Tehát nem úgy volt, mint a hosszú fülű nyúlnál, az Oswaldnál, hogy rajzolod a fülét, lóg, stb., hanem ez egységes volt az ő fülei. Az volt a jó ebbe a karakterbe, hogy könnyen lerajzolható volt, és könnyen az ember meg tudta kedvelni is. Tehát egyszerű, de mégis nagyszerű.
Tehát megszületett Mickey Egér, ezzel már nem voltak jogi problémái, hiszen igen, a sajátja volt.
De be kellett neki mutatni egy olyan újdonságot, mert már Oswald akkor ment, ami egy elsőprő sikert adott. Rájött arra, hogy eddig néma filmeket néztek, és hogy hangos filmben kell gondolkozni. Mi lenne, ha egy rajzfilm figurának hangja lenne? Ha úgy néznének az emberek mesét, hogy annak van hangja. Zörej, zene, fütyörészés, és megszületett a Vilja gőzhajó című mese, ami forradalmasította az animációs filmeket.
Mielőtt erre rátérünk, az animációs film ez esetben még rajzfilmet jelent, kézzel rajzolt filmet.
Így van.
Nyilván animációsnak mondanak mindent, ami mozog, és nem élő szereplős.
Ez még kézzel rajzolt, így van.
Ez kézzel rajzolt, ugye itt van egy csapat, egyik rajzolja a figurát, másik mozgatja a fázisrajzolók, valaki kiszínezi, és van, aki a háttérért felel.
Így van, erre még visszatérnék a színezésre, mert az egy külön szintén forradalmi dolog lesz. Szerintem még egyre maradjunk a sima, fekete-fehér, kézzel rajzolt figuránál, Mickey Egérnél. Megvolt az ötlet, hogy szeretne egy hangos filmet. Elkészítette a Vilja gőzhajó filmnek az első változatát, elvitt egy hangstúdióba, de akkor már annyira nem volt pénze, hogy egyszer tudták felvenni. Az első felvétel borzalmasra sikeredett. Aztán hazament, végső elkeseredésével egy egész éjszaka gondolkozott azon, hogy hogy tudná megoldani azt a problémát, hogy maga a mese szinkronban legyen a zenével, a zajjal, a zörejjel.
Igazából beszéd ebben még nincs.
Még ebben nincs. Ebben még csak zene van, meg zaj, meg fütyörész, és stb. Hang van, így van. És a következő dolog lett, előállt, hogy egy kis pattogó labdát rajzol a filmre. Ez egy vizuális metronóm, minden egyes ütemnél a labda a kép alján ütközött. Ezzel így már volt egy plusz eszköz, ami azt jelentette a karmesternek, hogy mi következik. Tehát, hogy nem tudom érted, de hogy lényeg, hogy meg volt rajzolva a film, viszont mozgott egy labda a film mellett. Ez azért volt jó, mert a karmester tudta, hogy mikor kell bejönni az adott zenének. Tudták, hogy az ütem mikor kezdődik, és így tudták elsőnek a világon szinkronba hozni a képet a zenével, vagy a hanggal. Tök jól ment. De a következő volt a probléma. Régebben ugye az volt, a jazzénekes volt az első ilyen hangos film.
27-ből.
Ott, így van. Ott az a megoldás volt, hogy elindították egy adott pillanatban a lemezt, elindították a filmet, és ha ez csúszásban volt, akkor az egész attrakció ugye úgy semmisé vált. Kitalálta, hogy mi van akkor, ha a filmre közvetlenül ráveszik a hangot. És ekkor született meg az az eljárás, amit nagyon sokáig használtak a filmiparban, hogy magán a film kópián, a celluloid szalagon sikerült a képet és a hangot rögzíteni egyszerre. Viszont ennek az volt a nehézsége, hogy elindította a filmet, közben a zenésznek, a zörejesnek mind egyszerre el kellett indulni, tehát azt valós időben fel kellett venni. Ha 90%-át felvette, és a végén elrontotta, akkor az egészet újra kellett venni. Tehát ez iszonyatosan nagy meló és odafigyelést igényel, de ugye ott volt az a pöttyös rész, amiről már beszéltünk, hogy a filmkockán látta a zeneszerző, a zörejes, hogy mikor kell éppen azt az a hangot, azt az ütést elütni, ezért jobban arra tudod figyelni. És ezt a kép és hangszinkront nevezi a szakma Mickey Egerezésnek.
Említettük, hogy beszéd nem volt.
Így van.
Az első beszélő vagy hangos rajzfilmben, csak zörejek, effektek összefoglaló néven,
így
meg
van.
Fütty.
Meg fütty.
Talán maga Walt Disney fütyült.
Igen, Disney volt Mickey Egernek a hangja nagyon sokáig, és egybefort maga a karakter a Disneyvel, és neki volt ez a fütyülős. Inkább hallgassuk is meg, és akkor szerintem mindenki rájön erre, hogy miről is beszélünk. Thank you.
Miki Egének is volt egy evolúciója, míg elnyerte mai alakját.
Így van.
És időközben ki is színesedett.
Így van. A gazdasági válság beütött Amerikába, Miki Egér még ekkor tarolt, viszont még nem volt színes. Bejött a Technicolor nevű színes filmkészítés, és Disney kitalálta, hogy mi lenne, ha ő lenne az első, aki színesben mutatná meg a rajzfilmeket. A szinkronnal, a hangzással már volt sikere, még nem volt hangja a karaktereknek, ekkor kitalálta, hogy most már ez is tudna működni, és ezután kitalálta, hogy színesben akarja a következő filmjét elkészíteni. Tudni kell, hogy egy ilyen színes filmnek az elkészítése háromszor annyiba került, mint egy normál fekete-fehér film. Ezért a stúdiók inkább elvetették ezt az ötletet, de ő ragaszkodott ehhez. Szintén megint csődközeli állapotba került, de a testvére volt az igazából, akire mindig rábízta az anyagiakat, és hitt benne, hogy ezt meg tudja valósítani, és elkezdtek dolgozni egy új projekten, aminek a címe volt a Virágok és Fák Mese. Elkészítették a filmet, akkor közben rájött, hogy ő színesben akarja, kidobálta az összes már majdnem elkészült filmkockát, meg mindent, amit legyártam, mert ő színesben akarja. A gond ott kezdődött, hogy színesben már volt kamera, ami fel tudja ezt az egészet venni színesben, viszont a rajzok még mindig fekete-fehérben voltak. És a gond itt kezdődött, hogy próbálták ezeket a, nem is tudom milyen anyagra rajzolták először a figurákat. Volt ez az áttetsző anyag, hogy meg tudják nézni. Na most az a baj, hogy a normál festék erre alkalmatlan volt, nem száradt meg ezen az áttetsző ilyen anyagon. Ezért a sógornője a Walt Disneynek kitalálta, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Vegyészmérnököket vettek fel a stúdióba, ahol elkezdték kikeverni a vadonatúj színeket, olyan színeket is ki tudtak keverni, ami azelőtt még nem is létezett. És ezek után sikerült megoldani ezt a problémát, felvették, itt is rengeteg pénzt elköltöttek, és újabb nagy sikert aratott ez a történet, így már volt színes, hangos rajzfilmünk, ez volt a Virágok és Fák. Ahogy elkezdtek működni ezek az új technológiák, Miki Egér mindig háttérbe szorult, de ő ezt nem akarta elengedni. Az emberek már kicsit elkezdtek ráunni arra, hogy Miki Egér már minden dolgot elkövetett, de nem akarta ő beskatujázni. Ő egy példaképet akart Miki Egérből állítani. Ezért kitalálták a céggel, hogy megalkotják Miki Egér és barátait. Így született meg Donát Kacsa. Ő volt a vicces, a veszekedős, aki mindig bajt okoz, és ezután egy újabb attrakcióba kezdünk, az lesz majd a következő, az egész estés animációs film.
Talán az a Hófehérke és a Héttörpe volt?
Így van.
Csak egy szóra, hogy Walt Disney, akármilyen régi filmekről is beszélünk, mert ha színes, ha fekete-fehér, még a háború előtt készültek, de még a 80-as években is Budapesten, mozikban vetítettek Walt Disney rajzfilmeket, azokat, amiket a nagyszüleink láttak annó, vagy láthattak annó, Miki Egér, Donát Kacsa, Plutó Kutya.
Én is így Goofy, voltam vele, hogy már a nagymamám látta a gyerekkorában, mikor én gyerek voltam, és akkor láttam először kazettán. Ez egy hatalmas nagy dolog volt. Ez egy akkora kockázatot jelentett, amikor ezt kitalálta. Azt tudni kell, hogy abban az időkben nagyon mentek ezek, de hát ugye minden csoda három napig tart. Ezért mondták neki, hogy nem az animációban van a pénz, hanem a filmekben. De ő nem akart elengedni az animációt. Senki nem gondolkozott ekkoriban még egy olyan dologban, hogy rajzfilmet fognak az emberek nézni egy órán keresztül. Ezt nem tudták elképzelni, hogy az emberek leülnek és egy órán keresztül rajzfilmet néznek. Hát mi lett abban az érdekes? Na most ezt kellett neki megvalósítani. Elkezdett dolgozni a Hófehérke és a Héttörpének a történetén. A Hófehérke és a készítése során rengeteg forradalmi új eszközt találtak fel, mint például a több rétegű kamera. Tudod, hogy mi ez?
Ez, ami megvan neked Legóban?
Így van, megvan Legóban, megjelentette a Legó is, de hoztam neked egy fényképet is erről.
Ebből csak te látod, hogy mi a kamera.
Ennek az a lényege, hogy ez a multiplane kamerának nevezik, több síkú kamera, hogy egy több rétegből álló egymás fölé helyezett üveglap rendszereként dolgozták ki, amely különböző elemeket rögzítenek. Tehát a kamerát felrakták a tetejére, ahol különböző rétegeket látunk. Fák, következő réteglapba növények, és a legalján vannak a szereplők. Ezt azért találta ki, mert ugye eddig sima 2D-s sík területen tudta elképzelni erre ezokat. Viszont ki akarta találni, hogy a filmes élményt kapja a néző, hogy valahogy térbe lássa a rajzfilmet is, és ezzel a technológiával tudták megoldani. Na most ezt a technológiát mire kifejlesztette, volt 3 év, ez az eszköze 3,5 méter magas volt, különös táv kellett, hogy kezelje, de ő hitt benne, hogy ez kell, hogy az embert lekösse, és egy filmszerű élményt kapjon érte.
Akkor ezért tartott 5 évig a Hófréget.
Így van.
Forgatása.
Amit még szeretnék kiemelni, ami nagyon fontos, például ennél a történetnél volt az, hogy létrehozták a storyboardot, már pedig azért, ő alkalmazta először a storyboard alkalmazását, azt tudod mi?
Mi?
Hogy a jeleneteket levizualizálják. Tehát ma már az összes ilyen például amerikai, jobb magyar filmekben is az van, hogy az egész filmet elképzelik, és le vannak rajzolva. És a rajzok alapján mennek szép, így van, kockáról kockára. És ezek alapján építik fel. Ezt a Walt Disney találta ki. Nagyon érdekes. Ami még fontos volt, hogy eddig ugye csak nem emberi alakokat rögzítettek, és kitalálták, hogy úgy tud hiteles lenni a rajzfilm, hogyha például a hófehérkének a mozgását tanulmányozták, és rájöttek arra, hogy élő szereplős referencia kell, tehát felvettek emberek mozgását, és azok alapján elkezdték lerajzolni, hogy hogyan táncol egy ember. Ekkor született meg az animációs műhely, ami addig nem is létezett. Ezt szerintem mai szemmel nem is tudjuk elképzelni, hogy például azért soha nem is foglalkoztak azzal, hogy egy karakter mondjuk félhet. Hóférke bemegy az erdőbe, és meg van rémülve az arca. De ezt akkor találták ki, hogy hát gyerekek, ezt valaki játssza el, és ezt lerajzoljuk. Lerajzolták a karaktereket, az arcokat, a mimikát, minden, ezt beépítették a filmbe, és ez is egy forradalmi újító dolog volt. Úgyhogy több éven keresztül készítették magát a hófehérkén, azt hiszem több mint 3 éven keresztül. Úgyhogy megvolt minden, már csak a közönségre kellett várni, és 1937. december 21-én megvolt a bemutatója a filmnek. Ez olyan óriási siker volt, hogy maga a film az 8 millió dollárt termelt akkor, az ma olyan, mintha 185 millió dollár, az átszámolva erni 61 milliárd forint. 1937-ben ez a Hófehérke és a Hét törpe. Az valami elképesztő. És ez a siker bebetonozta Disneyt a filmiparban, hogy van helye az animációnak mostantól kezdve, hogy az ember az olyan történetekre, amiket a valóságban emberekkel filmvásznon nem olyan jó megnézni. Ezért jó az animáció, mert az animációban az ember elengedi magát. Az ember nem foglalkozik azzal, hogy ilyen nincs, olyan nincs, hanem egyszerűen bevonza a rajzfilm, és így megszületik a Pinocchio, a Bambi, és szerintem a többi azt már mindenki ismeri.
Mindenki ismeri. Hát a Hófehérke és a Hét törpét tényleg láttuk a moziba gyerekkorunkban, simán betítették, simán majd, hogy nem azt mondom, teltházzal. 40-50 évvel később is mondhatjuk így, hogy ez igazi időtálló klasszikus, de több bőrt is lehúzott ő egy-egy figuráról. Ezek megjelentek könyvekben is.
Így van.
A rajzok.
Igen.
Donald Drago mindannyiunk kedvence volt gyerekkorunkban, nagyon ritkán kaphattunk.
Hát igazából, ha megnézed, Mickey Egér, általában már lejárt a licensz, de valahogy meg van változtatva, hát bemegyünk a boltokba, mindenhol Mickey Egér van. És az én gyerekem, aki még 5 éves, mai napig Mickey Egér mániája van.
Ha már így közeleg a karácsony is Walt Disneyről beszélgetünk, egyik ismerősöm, Hangai György, ki jelenleg Sydneyben él, megkértem, hogy ossza meg velem, belünk a hallgatóinkkal egy karácsonyi emlékét, és még azt a karácsonyi emléket osztotta meg, amikor egy pontyúszkált a kádban, és az apukája elment vele sétálni ott a Battyányi tér környékén, Szent Anna templom, még szinte romokban volt Budapest egy része, és mire hazamentek, addigra föl volt díszítve a fa, el volt készítve a ponty, és a karácsonyi ajándék pedig a Pinocchio című könyv volt Walt Disneytől. Tehát ezt még 80 évesen is kiemelkedő karácsonyi emlékként élte meg.
Én is láttam. Én őszinte leszek, én nem a kedvenc meséim között szerepel a Pinocchio, mert amikor ott átváltoznak, tudod, a csacsivá, meg a gyerekkorom, meg kicsit féltem tőle, de ugye ismerjük, a Disneynek van ez a logónak, ez a zenei betét dala, az pont a Pinocchio-ban a lévő tücsöknek a dala.
El is hoztad magaddal.
Igen. Akkor ezt meghallgatjuk most?
Most.
Jó.
Amiről beszéltünk, az a rajzfilmkészítés, az animációs filmek hajnala volt, mondhatjuk így.
Így van.
A kezdetektől mondjuk a csúcsig, ahova fölért Walt Disney, tehát még az ő életében. Szinte az egész világon, még szerintem a Szovjetunióban is látták a Walt Disney
filmeket. Még hasonlása is van, van szovjet Mickey egérve, ez jó is.
Tehát nagy hatása volt a világban, és a gyerekekre. És most, ahogy beszélgetünk, igazából most temetik a rajzfilmet, a kézzel rajzolt filmet.
Hát nyilvánvaló ennek technikai forradalmi újításoknak köszönhető, ma már az emberek nyilvánvalóan nincs idő arra, főleg ilyen streaming korban, hogy egy héten 28 filmet kell az emberek szájába beletolni, és már ipar van. Tömeggyártás. Ebben már nem fér bele az, hogy az emberek kézzel rajzolják, meg már nem is kell kézzel rajzolni, amikor már egy számítógép mindent szuperul megcsinál. Ezen túllendült szerintem az animációs műfaj, de ez egyaránt mondható a filmes animációkra is. Most már komputer animáció van.
Lehet, hogy arról is fognak beszélgetni majd 100 év múlva, hogy milyen volt, amikor még ilyen szinten tartott az emberiség. Én minden esetre most köszönöm, hogy itt voltál. Vozári Róbert, a Szent István Televízió munkatársa volt, stúdiónk vendége. Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet hallgatói 1919-2025 e-címmel jelent meg dr. Dolhai Lajos, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora legújabb könyve. Ez adja a most következő beszélgetés apropóját.
A évszámítás címben több dologra is utalhat. Egyrészt arra, hogy a könyv megjelenését megelőzően az elmúlt esztendőkben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kiadásában megjelent már 2 hasonló könyv, amelyben megtaláljuk az egri felsőoktatási hallgatóknak a névsorát. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kiadásában jelent meg ez a könyv, és a második kötet tartalmazza azt, hogy 1850 meg 1918 között kik tanultak a liceumban, illetve az Egri Hittudományi Főiskolán, és ez a könyv, ami most megjelent, tulajdonképpen ennek a könyvsorozatnak a harmadik kötete, amelyben megtaláljuk, hogy kik tanultak 1919 meg 2005 között az elmúlt 105 esztendőben az egri szemináriumban, és hát a legfőbb tanulsága ennek a könyvnek, ha kezünkbe vesszük, látjuk azt, hogy az elmúlt 104 évben 1885 olyan fiatal volt, aki meghallotta az Isten szavát, a papságra hívó szavát, és vállalkozott arra, hogy az egri szemináriumban készüljön fel a papi életre.
Ebből mindannyian papok lettek?
Nem lett mindenki pap, akinek a neve szerepel itt ebben a kötetben. Csak arról van szó, hogy legalább egy fél évet tanult itt az egri szemináriumban, 1 évet vagy 2 évet, tehát az összes hallgató, aki itt legalább egy fél évet tanult az egri szemináriumban, annak a nevét megtaláljuk ebben a kötetben. A másik az 1919-es év azért is érdekes, hogy a kedves hallgatók számára, főleg az idősebbek emlékeznek arra, hogy a Tanácsköztársaság jut eszünkbe, és ebben a kötetben, az első fejezetben összefoglal az egri szeminárium elmúlt 100 évnek a történetét is, a szeminárium történetének az összefoglalását 3 korszakra osztottam. Az első korszak 1919-től 1950-ig, a második korszak 1950-től 1990-ig, a harmadik korszak pedig 1990-től napjainkig. És az első korszak történelmi bemutatás azzal kezdem, hogy hát mi történt az egész szemináriumban 1919-ben a Tanácsköztársaság idején, és hát sajnálatos módon, ahogy sejtjük, ezek a baloldali érzelmű, ugye vörös katonák megjelentek a szemináriumban, erőszakoskodtak, átmenetileg lefoglalták a szemináriumot, Ambrus István kanonokat, a szeminárium akkori rektorát elhurcolták. Sokan erről nem igen hallottak még, hogy bizony a Tanácsköztársaság, annak negatív következményei a szemináriumban is megjelentek, és hát a szeminárium elmúlt 100 évi történetének a bemutatását tulajdonképpen ezzel a szomorú jelenséggel kezdem, de nyilvánvaló érdemes elolvasni a szeminárium elmúlt 100 évének a történetét, amit röviden igyekeztem összefoglalni. találni ebben a kötetben.
Van egy história domus, egyfajta napló, ami úgy följegyezte az eseményeket szinte napról napra?
Kifejezetten konkrét história domusza nincs a szemináriumnak, hanem a történeti összefoglalás nagy mértékben segítette. Az, amit úgy szoktunk mondani, hogy a szeminárium tanári konferenciáinak a jegyzőkönyve. A szeminárium tanári kara minden esztendőben 5-6 tanácskozik, és a tanácskozásról mindig készülnek jegyzőkönyvek, és a tanári kar jegyzője a fontos eseményeket rögzíti a jegyzőkönyvben. Ez nyilvánvaló, hogy segített engem abban, hogy össze tudjam foglalni a szemináriumnak a történetét. Egyébként hozzátenném a személyes tapasztalataim is, hiszen a helyzet az, hogy az elmúlt 100 esztendőből 44 éve konkrét személyes tapasztalataim is vannak a szemináriummal kapcsolatban, hiszen 1981 óta élek én itt az EGRI szemináriumban, és tanítom a papságra készülő kispapokat. Kezdeti időben voltam prefektus, közérthető módon a kispapoknak a nevelő tanára is, azután vicerektor, rektor helyettes is voltam, és hát 17 éve pedig a hittudományi főiskolának vagyok a rektora, és ezek a személyes tapasztalatok is nyilvánvaló segítettek abban, hogy visszatekintve az elmúlt évtizedekre összetudtam foglalni a szeminárium elmúlt 100 évi történetét.
Van hova azért atyának sem ér vissza az emlékezettel, gondolok itt mondjuk a két háború közötti időszakra, de találkozott még olyan atyákkal, akik akkor végeztek itt. Egész más volt az a szeminárium, még ha kívülről alig változott, de belülről azért hatalmasat. Ma már mindenkinek saját cellája van, zuhanyzóval, WC-vel, vizes blokkal, akkoriban nem így volt.
Igen, ajánlom a kedves hallgatók, illetve az olvasók figyelmébe azt a fejezetet is, amelyben leírom a szemináriumnak a történetét, az alapítástól kezdve, illetve az, hogy a szeminárium épülete is hogyan valósult meg fokozatosan, és található olyan formában, ahogyan napjainkban is látjuk, hogy a szeminárium épülete a 18. században alakult ki, épült fel a szeminárium két ütemben. A szeminárium észak-déli szárnyát a szemináriumot alapító Telekesi István püspök építette föl a 18. század első felében. A szeminárium kelet-nyugati szárnyát, ahol található a kápolna például, az pedig Eszterházi püspök idejében épült föl. De sok más hasznos információt is megtalálhatunk itt a szeminárium történetével, az épület történetével kapcsolatban. Például azt is leírtam, hogy a harmadik emeleten található tulajdonképpen a szeminárium, ugye az, amit papnevelő intézetnek mondunk.
A cellasor meg a közös hálunk.
Az első-második emeleten található tulajdonképpen a hittudományi főiskola. Egy államilag elismert, akreditált főiskola.
Tantermek, könyvtár,
kápolna. A kápolnával, a harmadik emeleten pedig laknak a papságra készülő fiatalok. És ahol laknak a kispapok, annak a résznek is megvan a történelme. Régen, a második világháború előtt, a 18.-9. században közös hálóban éltek vagy laktak a kispapok, meg tanultak, és leírom a könyvben, hogy csak 1940-ben jött létre azt, amit a papok, illetve a kispapok úgy szoktak emlegetni, mint cellasor, ahol a kispapok egyedül laknak egy szobában, és hát végzik a tanulmányaikat, esetleg imádkoznak. Csak 1940-ben egy Ivanovics nevű rektor idejében alakult ki a cellasor, nem olyan formában, ahogy a jelenleg van, mert az elmúlt évtizedekben 42 ilyen kis szoba, illetve cellasor létezett, most pedig a szeminárium legutolsó felújítása alkalmával, ami 2023-ban fejeződött be, két évi munkálatok után további korszerűsítéseket hajtottunk végre a cellasoron. Jelenleg most már csak 27 kis szoba, illetve cella található, ahol laknak és végzik a munkájukat a papságra készülő fiatalok.
Miből tartotta fönn magát az intézmény, hiszen korszakokat ívelt át, rendszerek jöttek, mentek, de a szeminárium megmaradt, néhol éppen csak, hogy átvészelte az időszakot.
Igen, ez is egy érdekes, meg fontos téma. Nyilvánvaló a második világháború előtt az alapítástól kezdődően a szeminárium alapító levelének megfelelően a szemináriumnak megvoltak az anyagi alapjai, amit az alapító püspök konkrétan meg is jelölt. Telekes István püspök, egészen konkrétan a volt Cisztercita Bélapát falvi apátságnak a birtokai voltak a szeminárium konkrét anyagi alapjai a II. Világháborút megelőzően itt Bélapát falva meg Eger környékén konkrét földbirtokok voltak, amelyeknek a hasznából tudott létezni és működni a szeminárium. A II. Világháborúval, amikor jött ez a egyház ellenes rendszer, a szocializmus, akkor ez megszűnt, és hát akkor valahogyan meg kellett oldani a szeminárium fenntartását. És Szapik Gyula érsek volt például az, aki elrendelte, hogy az Egri Egyházmegyében minden esztendőben a karácsonyi perselygyűjtés a szeminárium javára történik, ami egy nagyon lényeges, fontos anyagi bázis volt a rendszerváltás előtti évtizedekben a szeminárium életével kapcsolatban. De a karácsonyi perselygyűjtés mellett a rendszerváltás előtti évtizedekben nagyon nagy segítség volt a szeminárium számára az is, hogy a katolikus hívek a szeminárium élelmezésével kapcsolatos nyersanyagokat, így is fogalmazhatnék, biztosították.
Természetbeni adományok.
Természetbeni adományok. Szabolcs megyéből mindig megkaptuk minden ősszel az almát. Az egyházmegye különböző plébánián gyűjtöttek krumplit, gyűjtöttek a kedves hívek tojást, babot, és minden az, ami egy konyhához szükséges, ezek a természetbeni adományok is nagy segítséget jelent tettek a szemináriumnak.
Sőt, még emlékszem, hogy külföldről is jöttek némi élelmiszer felajánlások.
Nyilvánvaló, hogy külföldről, Nyugat-Európából is a katolikus keresztények bizonyos adományokkal segítettek bennünket, tehát rendszeres segélyeket is kapott az egri éseken keresztül az egri szeminárium. Például emlékszem, a 80-as években Ausztriából mosogatógépet kapott az ebédlő, és így tovább. De szeretném még mindenképpen megemlíteni azt, hogy a II. Világháború után, mikor a kommunista kormány megszüntette a szerzetes rendeknek a működését, nagy segítség volt a szeminárium számára, az én kispap koromban is, hogy a szeminárium alkalmazottai a szerzetes nővérek voltak.
Még emlékszem kettőre, Mannyira és Grácia nővére?
Igen, tehát egészen a 90-es évekig éltek itt szerzetes nővérek, a kezdet időben, 50-es, 60-as években 20-25 szerzetes nővér is élt itt a szeminárium mellett, és mindenféle munkát ők végeztek. Ők főztek, ők takarítottak, ők dolgoztak a mosodába, a szerzetes nővérek voltak a portások, és hát ők ezt nem komoly fizetésért végezték, hanem Isten dicsőségére, meg az egyház javára özetlenül szeretettel szolgálták az egyháznak azt az ügyét, amit úgy szoktuk mondani, hogy papnevelés. Ez is komoly anyagi segítség volt nyilvánvalóan.
A tanulmányokra térjünk rá egy kicsit, hiszen egészen, vagy nem egészen más, de más tanultak azért mondjuk 19 után, a zsinat után, vagy esetleg most. Hogyan alakult ki a tananyag, a jegyzetek?
Ebben a könyvben, a harmadik részben, ahol különböző hasznos mellékleteket találunk meg, hasznosnak meg fontosnak tartottam azt, hogy nyomtatott formában is olvashassák a paptestvérek, meg esetleg a katolikus hívek is, a papnevelő intézeteknek a püspöki kar által előírt tanulmányi rendjét, ami érvényben volt 1970-től egészen 1990-ig, a vizsga is tanulmányi rendnek a szabályzata, amelyben konkrétan is táblázatos formában hozom a fél évekre bontott mintatervet, hogy mit tanultak a kispapjaink, akik készülnek a papságra, és itt a mellékletben megtaláljuk azt is, hogy a rendszerváltás után hogyan alakult meg a kispapoknak a tanulmányi rendje. Érdekes együtt látni, vagy összehasonlítani a kétféle tanulmányi rendet. Hát azt látjuk, hogy szerkezetileg is, meg tartalmilag is azért sok változás történt, és hát a változásnak a lényege, hogy papságra készülő fiatalok nem csak elméleti teológiai tanulmányokat végeznek, hanem több gyakorlati jellegű tantárgyat tanulnak. Olyan gyakorlati jellegű tanulmányokat, amelyek segíteni akarják a kispapokat, főleg abban, hogy korszerűen tudják a hitoktatást végezni. Egészen konkrétan tanulnak pedagógiát, neveléstörténetet, pszichológiát. A mai világban fontos az, hogy hatékonyan tudjunk hitoktatni, meg hatékonyan tudjuk hirdetni az Isten igéjét. Tehát a gyakorlati, a képzésnek a gyakorlati jellege az sokkal erősebb a jelenlegi papképzésben, mint a régebbi évtizedekben. Ennek egy legérzékelhetőbb bizonyíték az, hogy jelenleg 6 éves a papképzés. De a 6. évben az az előírás, kispapjaink az 5. év végén részesülhetnek a diákonátusban, és mint fölszentelt diákonusok, a 6. év első felében különböző plébániákon lelkipásztori gyakorlatot végeznek, egy 1/2 éves gyakorlatot végeznek, és onnan visszatérve még egy 1/2 évet töltenek a szemináriumba, és a 6. év végén történik a papszentelés. Éppként közbevetőleg mondom, hogy ha ezt a könyvet olvasgatjuk, érdemes azt is felfedezni, hogy a papképzésnek az időtartam is hogyan változott az elmúlt 100 esztendőben. Látjuk a könyvből azt, hogy egészen 1930-ig csak 4 éves volt a katolikus papképzés. Azután 1930-tól egészen 1996-ig 5 évig tanultak a papságra készülő fiatalok a szemináriumban. 1996-tól lett 6 éves a papképzés, ez a jelenlegi gyakorlat. Aztán ott a statisztikai adatoknál látjuk azt is, hogy érdekes módon volt egy olyan idő, éppen 1986-tól 94-ig, amikor az egri szemináriumban nem voltak első évesek. Mert a püspöki karnak volt egy olyan döntése, hogy a papságra való felkészülés első éve legyen olyan bevezető év.
Vácott vagy Veszprémben volt
ez? Először Veszprémben, majd pedig Vácott volt ez az előkészítő év. Ennek az volt a célja, hogy a különböző helyekről jövő kispapok fölkészüljenek megfelelően a szeminárium életre, meg tanulmányokra. Mert a papsággal jelentkező fiatal között vannak olyanok, akik jó katolikus családból jönnek, meg egyházi gimnáziumba jártak, rendszeresen tanultak ittan. De vannak olyanok is, akik egy kevésbé vallásos környezetből jönnek be a szemináriumba, és nem tanultak általános iskolában, meg középiskolában se hittant. Nekik szükségük van arra, hogy pótolják a hiányosságokat, és hogy a kispapok azonos műveltségi szinten tudják megkezdeni a teológiai tanulmányaikat. Ez a magyarázata ennek, hogy egy időben létezett ez a bevezető év a szemináriumi tanulmányokba.
Az egyik atya mondta, hogy a zsinat után a 60-as években akkor is felhívás ment, mint minden évben körbe, vagy lett közzétéve, hogy várja az egri szeminárium a jelentkezőket, és oda volt mellé írva, hogy latin tudás már nem szükséges.
Igen, ez nagyon érdekes, én is emlékszem fiatal koromból erre a hirdetésre, ami az Új Ember újságban mindig benne volt, ahol láttuk mindig, hogy a minden egyházmegye meghirdette a szemináriumba való felvételt. Valóban ez így van. Ennek az a magyarázata, talán a kedves hívek nem is tudják, hogy a II. Vatikáni zsinatig a teológiai oktatás nyelve latin volt. Az elméleti teológiai tantárgyakat a kispapok latin nyelven tanulták. Nyilván a gyakorlati jellegű tantárgyak azok a lelkipásztorkodástan, a hitoktatással kapcsolatos oktatás módszertan az magyar nyelven történt, de a filozófia, alapvető hittan, a dogmatika, erkölcsi teológia, a főbb tantárgyakat a kispapok latin nyelven tanulták. Tehát szükséges volt az, hogy valaki tudjon latinul. És hát a II. Vatikáni zsinattal megszűnt ez az elvárás, és hát általánossá vált, hogy minden tantárgyat nyilvánvaló magyar nyelven tanítunk, de jelenleg is tanulnak a kispapok latin nyelvet, 4 fél évet tanulnak latint, az első évben heti 3 órában, a 2. évben pedig heti 2 órában tanulnak, mert a teológiában, meg tudományban az alapvető szakkifejezések, azokat latin nyelven használjuk napjainkban is, meg azért a nyugati egyház liturgiájának az alapnyelve napjainkban is a latin nyelv. Egy katolikus papnak tudni kell latin nyelven is misézni, és a nagyon sok szép gregorián latin nyelvű énekeknek az ismerete meg megértése nyilvánvaló egy pap számára az nélkülözhetetlen. Thank you.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket dr. Dolhai Lajos atyával, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektorával legújabb könyvéről, mely az Egri Szeminárium életét mutatja be 1919-től 2025-ig. A könyv zömét, amelyet atya írt, számok, nevek teszik ki, egyfajta statisztika, vagy érdekesség kiolvasható a puszta számokból, vagy a nevek mögül is.
Azért nem csak számomra, hanem az olvasók számára is érdekes, meg tanulságos a névsoroknak a elemzése. Kétféle formában is megtaláljuk ebben a könyvben mindazon kispapoknak, papoknak a nevét, akik itt az Egri Szemináriumban tanulnak. Évenként, meg évfolyamonként láthatjuk a szemináriumban tanult kispapoknak nevét. Utána pedig ezt következően ABC sorrendben is megtaláljuk a kispapoknak a neveit, és megtalálhatjuk azt, hogy ki mikor tanult az Egri Szemináriumban. Számomra nagyon érdekes tanulság volt a létszámadatoknak az elemzése. Ahogyan említettem már, az elmúlt 105 esztendőben 1885 kispap tanult az Egri Szemináriumban. Érdekes a létszámadatoknak a változása. Rögtön megdöbbentő volt számomra, hogy az 1919-20-as években mindössze 18 kispap tanult az Egri Szemináriumban. Hozzáteszem, abban az időben minden egyházmegyének volt még szemináriumban. Szent István királyunk 10 egyházmegyét alapított, mind a 10 egyházmegyében volt papnevelő intézet, mert a Trentói Zsinat a reformációval kapcsolatban elrendelte azt, hogy minden püspök köteles szemináriumot alapítani. Azért nagyon érdekes volt számomra, hogy hogyan alakultak, változtak a létszámok. Három olyan nagy kiemelkedő létszámadat van az elmúlt 100 esztendőben. Az első a 30-as éveknek az eleje. 1930, 31, 32, 33. 1931-ben 144 kispap tanult az Egri Szemináriumban.
Ez minek volt köszönhető?
Mind az Egri Egyházmegye kispapjai. Gondolkodtam azon, hogy mi volt ennek az oka, és hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az akkori úgynevezett nagy gazdasági világválságnak is lehetett valami hatása arra, hogy megnövekedett a papságra készülő fiataloknak a száma, de abban az időben azért valószínűleg mindnyájan tudjuk, hogy két világháború között az úgynevezett katolikus Magyarországon azért a fiatalok nagy része mind vallását gyakorló fiatal volt, ismerte a keresztény katolikus hitet, tehát megvoltak az alapok ahhoz, hogy bátorkodjon igen mondani az Isten szavára és vállalkozzon a papi hivatásra. A második ilyen nagy kiemelkedő létszám, ami feltűnt számomra, 1952-53-as tanév. De hát hamar rájöttem arra, hogy mi volt a magyarázat annak, hogy az 1952-3-as tanévben 134 kispap volt itt az Egri Szemináriumban. Ennek az oka magyarázata az volt, hogy 1952. júniusában zárták be a Váci papnevelő intézetet, ugye a szocializmus idején. És a Váci szeminárium kispapjai közül kispapok kétharmada idejött Egerbe, egészen konkrétan 60 kispap. 52-53-as tanévben 72 Egri Egyházmegyés és 60 Váci Egyházmegyés kispap volt itt az Egri papnevelő intézetben. Talán az 50-es évekbeli létszám emelkedéshez az is hozzájárult, hogy az akkori vallásellenes kommunista államhatalon feloszlatta a szerzetes rendeket, és a feloszlatott szerzetes rend növendékei közül többen voltak olyanok, akik az egyházmegyei szemináriumba átjöttek. Ez is okozhatta az akkori létszám növekedést. A harmadik örvendetes létszám növekedésnek már én is személyes megtapasztalója voltam. A rendszerváltás után, a 90-es évekbeli rendszerváltás után, a 90-es évek második felében 80 körüli volt mindig, 80, 82, 85 a kispapoknak a létszáma, annak ellenére, hogy abban az időben itt Egerben első éves kispapok nem voltak. Tehát lehet látni, hogy rendszerváltás után nyugodtan mondhatjuk, hogy volt egyfajta vallási ébredés, a hitnek, a vallásosságnak a látható megnyilvánulása volt az, hogy többen jelentkeztek a rendszerváltás után szemináriumba. Ezt én személyesen is megtapasztaltam, mert a 80-as évek közepén, emlékszem, 84-85-ben 30-32-33-ra csökkent már itt Egerben a kispapoknak a száma. És utána örvendetes módon jött ez a növekedés a 90-es évek a második felében. Most szeretném még azt is elmondani, amiről talán sokan nem tudnak, a létszám növekedéshez az is hozzájárult, hogy a szocializmus bukása után a szomszédos országokból magyar nemzetiségű fiatalok is jöttek hozzánk tanulni. Egészen konkrétan Kárpátaljáról, azután Felvidékről, a Kassai meg a Rozsnyói Egyházmegye területéről, illetve a Szabadkai Egyházmegyéből is jöttek ide kispapok, és itt végezték a tanulmányaikat. Egészen konkrétan emlékszem rá, megszámoltam, a Kárpátaljai Egyházmegyéből 28-an voltak olyanok, akik itt tanultak Egerben. Közülük, jól emlékszem, 28-ból 20-an papok is lettek, és papként szolgálnak jelenleg Kárpátalján a Munkácsi Egyházmegyében. Az is egy érdekes, talán nem mindenki tudja, hogy a felvidéki kispapok közül voltak olyanok, akiket a püspök küldött ide a Rozsnyói Egyházmegyéből.
Magyar szemináriumba?
Magyar szemináriumba, vagy a Kassai Egyházmegyéből. És ők vissza is tértek, és jelenleg a Rozsnyói, illetve a Kassai Egyházmegyében szolgálnak, de olyanok is vannak, el kell mondanunk, akik onnan jelentkeztek ide kispapnak, és jelenleg, mint az Egri Egyházmegye papjai, szolgálják a kedves híveket. Ez is egy érdekes, tanulságos, ha a könyv adatait elemezgetjük, ami mindenképpen egy sajátossága volt az egri szemináriumnak, hogy a környékbeli magyar nemzetiségű fiatalok számára is ez egy alkalmas lehetőség volt a papságra való felkészülés szempontjából. És hát ugye, ha már elemezgetjük itt a tanulságokat, itt a létszámadatokkal kapcsolatban, hát viszont azt is szomorúan látjuk, hogy az elmúlt két évtizedben, miután Nyugat-Európából megjelent nálunk is a relativizmus, meg a liberalizmus, meg az, amit úgy szoktunk idegen szóval mondani, hogy szekularizáció, az elvallástalanodásnak a folyamata meglátszik a szemináriumban is, mert bizony látványosan csökkent az elmúlt évtizedekben a kispapoknak a létszáma. Ennek egyik oka az is, hogy jelenleg most már az egri szemináriumban csak egri egyházmegyés kispapok vannak. Most már nincsenek itt Váci egyházmegyés kispapok, a szomszédos országokból is csak jelenleg egy kispapunk van, ez is hozzájárulhatott a létszám csökkenéshez. De még egy valamit szeretnék feltétlenül kiemelni itt a könyv adataival, vagy a könyv megjelenésével kapcsolatban. Egy újdonság, ami csak az egri szemináriumnak a sajátossága, hogy létezik Egerben az Egri Hittudományi Főiskola, és ehhez kapcsolódóan két papnevelő intézet, két szeminárium létezik. A Foglárút 6-ban van az érseki papnevelő intézet, amit legtöbben ismernek. De még az egri katolikusok se tudják mindnyájan az, hogy van Egerben egy másik szeminárium is, a Redemptoris Mater missziós szeminárium, ami 12 évvel ezelőtt jött létre Ternyák érsek úr döntésének megfelelően. De ők egy más épületben élnek, élik a közös életüket, lelki életüket, a egri Széchenyi utcában található Szent Anna kápolna mellett van, ez a Redemptoris Mater missziós szeminárium, amelynek érdekessége, hogy nem csak magyar fiatalok, magyar kispapok vannak ebben a szemináriumban, hanem ez egy kuriózum, hogy négy földrészről vannak itt a Redemptoris Mater missziós szemináriumban kispapok. Nem csak Európából, például Lengyelországból, hanem van egy kispapunk, aki az Amerikai Egyesült Államokból, egészen konkrétan Washingtonból jött, vannak dél-amerikai kispapok is, van egy Fülöp-szigeti kispapunk is, egyedül Ausztráliából, hogy az ötödik földrészről nem tanul az egri szemináriumban kispap, olyan kispap, aki nálunk tanul, de de egy külön szemináriumban, a Redemptoris Mater Missius szemináriumban él, amelynek a vezetője érdekes, egy lengyel származású pap, ennek a szemináriumnak a rektora igazgatója. Most ebben a Missius szemináriumban olyan kis papok laknak, akik a neokatekumenális lelkiségi mozgalomnak a tagjai. A neokatekumenális lelkiségi mozgalom hozta létre ezeket a szemináriumokat, amely a világnak 80-90 országában, minden országban található egy ilyen missziós jellegű szeminárium, ahol a kispapokat arra készítik föl, hogy képesek legyenek arra, hogy a világ bármely részébe elmenjenek, mint misszionáriusok. Talán azt se tudja mindenki, hogy jelenleg az Egri Egyházmegyében, ha jól emlékszem, 11-12 olyan pap van, aki ebben a missziós szemináriumban készült fel a papi szolgálatra.
Mellékletek is csatlakoznak a könyvhez a végén. Mi ebből, amit kiemelne, atya?
A mellékletek közül a olvasó figyelmébe ajánlanám azt a mellékletet, aminek az a címe az 1944-45-ös tanév az Egri szemináriumban. A tanári konferencia jegyzőkönyvében találtam egy 5-6 oldalas összefoglást. Dr. Tóth József, a tanári konferenciának akkori jegyzője, a tanév végén leírta, hogy milyen volt a háborús esztendő 44-es, 45-ös tanév az Egri szemináriumba. Mikor bejöttek a kispapok, rögtön egy hónap után közeledett a front, ugye akkor a kispapok nagy részét hazaküldték az előjárók. Már mert jött a front, közeledett Eger felé, és hát ennek megvoltak aztán a következményei. Például az, hogy mikor megérkeztek a németek, megtörtént a német közeledés itt Eger környékén, meg aztán, mikor megérkeztek a szovjet csapatok Egerbe és Eger környékére, hát ez teljesen átalakította a szemináriumnak az életét. Kiemelendő például az, hogy karácsony környékén, írja a jegyzőkönyv, 1000-1300 ember Egri menekült be a szemináriumba, és ennyien töltötték a karácsonyi ünnepeket itt a szemináriumba. Aztán 45 februárjában nem csak megérkeztek a szovjet csapatok itt Egerbe, hanem a szemináriumot is lefoglalták az orosz hadsereg vezetősége, és hát ez teljesen átalakította a szemináriumnak az életét. A kispapoknak el kellett hagyni a szemináriumot, itt a Széchenyi utcában lévő érseki tanítóképző kollégiumába kellett átköltözni a kispapoknak, és ez a jegyzőkönyvnek ez a szép beszámolója egészen pontosan részletes leírja, hogy hát milyen nehéz volt az az 1944-45-ös tanév itt az Egri szeminárium életében. Érdemes feltétlenül elolvasni ezt a részletes beszámolót.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Dolhai Lajost, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektorát hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94,
Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!